Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepi szentmise keretében szolgáltatta ki 27 pétervásárai fiatalnak a Bérmálán szentségét Ternyek Csaba egriesek vasárnap. A főpásztor szentbeszédében a keresztények feladatairól beszélt, melyek közül a legfontosabb és legnehezebb Jézus Krisztus megismerése. Az apostoloknak 3 évük volt erre, és kevésnek bizonyult, ezért mondhatjuk, hogy egy egész élet kell ehhez, fogalmazott. Imádkozik azért, hogy töltse le a fiatalokat a Szentlélek, mondta az érsek, aki a szentmise végén megáldotta a plébánia felújított épületét. Az energiapolitika túszává vált az ideológiai vitáknak és az álszentségnek, miközben a kormányoknak lényeges kötelességük garantálni az ellátásbiztonságot, közölte a Kőgazdaság és Külügyminiszter a szerb fővárosban. Szijjártó Péter a belgrádi energiafórumon kifejtette, miközben a nyugat-európai országok oly büszkén hangoztatják, hogy az elmúlt években megszabadultak az orosz kőolajtól, mára Európa vált az indiai olaj legfőbb vásárlójává, ahol viszont az orosz részesedés félről 35%-ra nőtt. Úgy vélekedett, a paksi bővítés jó példa arra, hogy még nem veszítette el mindenki a józan eszét a világpolitikában, mert noha az orosz Rosatom a fővállalkozó, de a helyszínen jelenleg amerikai, német és francia cégek is dolgoznak. A szomszédságunkban dúló konfliktus nem a mi háborunk, és ebből ki kell maradni, jelentette ki az országgyűlésben mondott napirend előtti felszólalásában Menczer Tamás. A fideszes politikus hangsúlyozta, súlyos a helyzet, hiszen egyes nyugat-európai és uniós vezetők már a sorkötelezettség visszavezetéséről beszélnek, a francia elnök pedig arról, hogy ha az orosz erők áttörik a frontot, katonai erőt kell küldeni Ukrajnába, és hasonló gondolatokat hallani a háborúpárti amerikai demokrata párti vezetőktől is. A KDNP Simicsko István arról beszélt, Európa vezetői háborús pszichózisban szenvednek. A DK-s Arató Gergely bírálta a kormánypártokat azt hangoztatva, Európa politikájuk Európa szétveréséről és gyengítéséről szól. Szabad István, a Mi Hazánk politikusa az üzemanyagárak jelentős csökkentését kérte számon. Rámutatott, a kormány január 1-ével jóval az unió által elvárt minimumszint fölött szabta meg az üzemanyagok jövedékkiadóját, emellett a 27%-os magyar áfa is kirívóan magas. Bizonyos elektromos rollerekre is kötelező lesz gépjármű felelősségbiztosítás kötni július 16-a után, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A jármű nettó tömege, illetve tervezési sebessége dönti majd el, hogy mekkora az összeg, amit fizetni kell, de a piaci szereplők még nem tették közzé ajánlataikat, így egyelőre nem tudni, mennyi lesz a díj. Az Európai Unió tanácsa elfogadta nehéz gépjárművekre vonatkozó széndioxid kibocsátási előírások rendeletét. A szabályok 2025-re 15%-os kibocsátás csökkentést irányoznak elő, a 16 tonnát meghaladó tömegű nehéz tehérgépkocsik esetében. 2030-tól az eredeti 30%-os javaslat helyett 45%-os kibocsátás csökkentést írnak elő, 65%-osat 2035-től és 90%-ot 2040-től. A városi autóbuszok esetében 2035-re az új járművek 100%-ának kibocsátásmentesnek kell lennie. Az Európai Unió tanácsa véglegesen elfogadta a közös agrárpolitika felülvizsgálatát. Ennek célja az uniós gazdák adminisztratív terheinek csökkentése és nagyobb rugalmasság biztosítása bizonyos környezetvédelmi feltételeknek való megfelelés tekintetében, írt a közleményében az uniós tanács. Az ukrajnai mezőgazdasági termékek behozatalát azonban továbbra sem korlátozzák. Közben éhségsztrájkba kezdett a varsói Szejm székházában a gazdák egy csoportja, amely már 4 napja ülősztrájkot folytatott a helyszínen, közölte a lengyel média. Spontán sztrájkba kezdtek a román kormány alkalmazottak, béremelést követelnek, a Viktória palota elé vonultak. Noni Iordarcse szakszervezeti vezető szerint a kormány alkalmazottak hátrányosan megkülönböztetve érzik magukat, mivel az egyetlen közalkalmazotti kategóriát alkotják, melynél évek óta nem hajtottak végre bérfejlesztést. A tiltakozáshoz mintegy 200-an csatlakoztak. Harkiv megyében továbbra is súlyos a helyzet, heves orosz tüzérségi támadások zajlanak, jelentette ki Dmitro Lihaiv egy tévéműsorban. Az ukrán vezérkar szóvivője hozzátette, hogy a védelmi erők azonban visszaverik az ellenséges rohamokat. 5 front szakaszon nyomult előre az elmúlt nap folyamán az orosz hadsereg, miközben 28 ukrán ellenrohamot visszavert, közölt az orosz védelmi minisztérium. 9 vármegye 197 településen összesen csak nem 50 ezer hektáron gyérítik a szúnyogokat ezen a héten. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelzése szerint Borsodabó, Zemplén, Szabolcs-Szatmár, Bereg, a Tiszamente, a Tiszató térsége és Heves vármegye is érintett. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, csapadék nem hullik, többfelé élénk lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-6, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs, 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 / 2 / 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. 2024. május 13-a hétfő van, adásunk tartalma. A keresztény jelképekről Kormos Csaba Gesztei plébánossal beszélgetünk. Selfie pontokat adtak át Kisújszálláson, valamint megtartották az időutazás a Gémes kút körül, Szent György napi kihajtási ünnepet is a településen. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Kormos Csaba Gesztei plébános atyát. Beszélgetésünk témája az ikonográfia, a templomban és a templom falán található keresztény jelképekről, szimbólumokról beszélgetünk. Mindig keressük a témáknak az aktualitását, és előfordul az, hogy egy-egy témát is úgy választunk ki, hogy vagy Csabi atyán egy ismerőse hívja fel a figyelmét valamilyen témára, kérdésre, vagy éppen a hívek, vagy tőlem is szokták kérdezni, hogy ezzel meg azzal a témával jó lenne, hogyha foglalkoznánk, mert hogy szerintünk némi ismeret frissítésre van szükség, és így választottuk most ezt a témát is, hogy ikonográfia. Miért fontos ez, hogy erről beszélgessünk, Csabi atya?
Nagy szeretetek, köszöntöm a rádió hallgatókat, és valóban nagyon sok mindent elmondtál már abból, amivel én is kezdtem volna, és hát kezdeném is, hogy miről is van szó? Arról, hogy egy festő restaurátor barátommal mostanában beszélgettünk, aki egyébként sok más erénye mellett rendszeres hallgatója a Szent István Rádiónak. Szóba került az, hogy neki nagyon sokat jelentenek az elmélkedések, lelkileg feltölti az egész rádió, de hát itt hagy térek ki arra is, hogy mondta, hogy hát az én elmélkedéseim is jók, meg elgondolkodhatóak. Kérdezte, hogy készülök-e? Hát mondom, persze készülök több könyvből, és mondom, annyira érdekesnek találom, hogy például, amikor a Mária ünnepekről készültem, csak egy kiragadott példa, akkor ott van, hogy az ünnepnek az értelme, a lényege, az ünnep keletkezése, akkor a történelmi vonulata, és körülbelül negyedik-ötödik pontként szokott, gyönyörűen megvan ez, és különösen a magyar katolikus lexikonban erre felhívom a kedves testvérek és minden hallgató figyelmét, de nagyon-nagyon akár az interneten, akár könyvformában nézzék meg, mert hát szinte minden benne van. Nem csak vallási, hanem egyéb dolgok is ebben a többkötetes munkában. És hát ott van, hogy ikonográfia. Hát mit jelent ez egyébként? Azt jelenti, hogy ábrázolási mód, egyfajta művészi megjelenítés, aminek köze van a képzőművészethez. És akkor azt mondta ez a barátom, nagyon jó lenne, meg is lepődtem a határozott mondatán, nagyon jó lenne, hogyha atya erről is beszélnél, külön vagy beszélgetnétek a rádióban. És hát ahogy említetted is, hogy vagy a hívek részéről, vagy a te részedről, vagy az én részemről merül fel valami, vagy akár valaki életének az ismertetése, és akkor itt is erről van szó, és olyan nagy kedvet kaptam hozzá, mert a képzőművészethez, festészethez, építészethez, szobrászathoz, amik az egyházunkban, hát ugye bőven is nagyon gazdagon megvannak, és a kereszténységnek, a Krisztus követésnek nagyon sokat köszönhet a világ a művészet terén, nagyon-nagyon sokat. Ugye a antik római görög kultúrának, de aztán a kereszténységnek is. Kérlek szépen téged, hogy amennyire lehetőség van, erről beszéltek, és hát most hála Istennek itt van ez az első alkalom, első rész, amit nagyon szépen köszönök neked is, hogy megadtad ezt a lehetőséget. Tehát az első kiindulási pont az volt, hogy erre igenis van igény. Belegondoltam abba, hogy hogyan is lehetne erről szépen értelmesen beszélni, és hát még egyszer, mi is az indoka ennek annak, hogy ezekről a különböző jelekről, jelképekről, attribútumokról beszéljünk. Az attribútum azt jelenti, hogy valami olyan tulajdonság, vagy valami olyan jelkép, ami azt az illető személyt nagyon-nagyon be tudja azonosítani, meg tudja jellegezni, és hát abban a világban, amikor még mondjuk középkorban, amikor még nagyon sokan nem tudtak olvasni, beléptek a templomba, és a templom egy gyönyörű könyvtár volt a számukra. Ugye arról már máskor is beszéltünk, hogy a Biblia pauperum, a szegények bibliája volt, volt például a színes üvegablakok sora, vagy szárnyas oltárokon Jézus élete eseményeinek az ábrázolása, a születéstől egészen a kereszthalálon át a dicsőséges feltámadásig, ugyanígy a szűzanya életének a bemutatása. Német ajkú területeken, most mondok egy példát, a sárospataki templomban, amikor hát ugye az ismertetések időszaka volt ilyen, hogy úgy nénik úgy tudták ismertetni nagyon szépen a templom történetét, és hát elhangzott az is, hogy Szent József életének az eseményei ott vannak ilyen aranyporral leszórt képeken, a főoltáron, amely egyébként Közép-Európa legmagasabb főoltára, annak idején a budavári kármelitáktól került sárospatakra, olyan kalandos úton, és hát ott van, vagy 6-8-10 ilyen kis életjelenet. És hát Ausztriában, Németországban, német ajkú területeken nagyon fontosak, de nem lépek ennyire előre, mert ezek egyértelműek. Az Ószövetséget és az Új Szövetséget is a szegények régen úgy tanulták meg, hogy a képekről beazonosították, és na most ezzel azért nem teljesen azonos ez a bizonyos ikonográfia, de például az apostolokat is, az evangelistákat is az életükkel, vagy éppen a vértanú halálukkal kapcsolatos eszközökkel ábrázolták is, mivel az egyházban élő hittel voltak az emberek. Na most itt egy zárójelbe tett megjegyzés, és ez nagyon fontos lesz. Romano Guardinitől olvastam nemrégen a középkorról. Romano Guardini egy hatalmas liturgikus professzor volt, ugye 20. századi. Kíváncsi voltam, hogy milyen a megítélése, hogyan ítéli meg összességében is. És hát bizony, sokszor, nem azt mondom, hogy az egyházi trenddel, irányvonallal kapcsolatban, de a világgal kapcsolatban, amelyik még manapság is sokszor azt mondja, hogy a sötét középkor, azt mondta, emlegeti is, hogy egyáltalán nem volt az, éppen az ellenkezője. Természetesen, hát voltak olyan dolgok, amelyek a mai igényeknek, de ezek inkább a higiéniával, az öltözködéssel, az egészségügyel kapcsolatosak. Tehát nem érték el azt a szintet, de a középkori társadalom teljesen kompakt volt, teljesen egységes, és a keresztény tanítás áthatotta az egész társadalmat és az embereket is, és nem csak szokásból voltak hívők, hanem ott az élő hit sokkal jellemzőbb volt, mint mondjuk a 20. században. Tehát azt mondta, hogy sötét középkor, hát inkább a sok szempontból a világosság korának kellene nevezni. Tudnilik, Isten volt a középpontban, Isten dicsőségére éltek.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a keresztény jelképekről a beszélgetést Kormos Csaba gesztei plébánossal.
Nem távolodtam el az ikonográfiától. Az első dolog ezen megjegyzéseket követően az volt eszemben, hogy ugye ott vagyunk a profán térben. Hát a profán tér, profánum, Mircea Eliade, román vallástörténész foglalkozik. Ezzel van a profánum és a szakrális tér, az Isten világa, amibe belépünk, amikor egy szentegyházba, különösen katolikus vagy ortodox templomba belépünk.
Igen, mielőtt belépünk a templomba, elég a környezetünkben is szétnézni, ott is nagyon sok keresztény szimbólum jel található. Ilyen lehet például a természet, illetve a közlekedési eszközeinket is megjelölhetjük.
Maradjunk csak a közlekedésnél, mert még nem is csak a templomokról van szó. Megcsodálom azokat az embereket, megvallom őszintén, akik az autójuk hátuljára elhelyezik a hal szimbólumot. Tudnélik, ez egy ókeresztény szimbólum, és hát egyébként a szimbólum maga is egy olyan eredetű szó, hogy összerakott, tehát maga az etimológiája, hogy valakinél megvan egy darab, és a másiknál annak a darabnak a kiegészítésének meg kell lenni. Tehát miről van szó, hogy amikor a keresztény üldözések kora volt, akkor az a bizonyos jelszó, amit kellett tudni, az sokszor úgy is megnyilvánult, hogy hát mindenkinél volt egy szimbolon, illetve annak egy darabja, és akkor megmutatta mondjuk akkor még az is egyfajta, hát nem szentelési fokozat volt, de akkor jóval több, tehát az ajtónálló, aki biztosította ugye a rendet, meg próbálta kiszűrni az árulókat, meg az erőszakos embereket, és akkor kérdezte, hogy na barátom, akkor mutass meg, hogy a keresztény közénk tartozol-e, és mutatta. És akkor összetudták illeszteni. Na most a hal is ilyen például, és mit jelent görögül a hal, hogy említjük, mi a hang alakja? Ichtüs. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nagyon szép, hogy és görög az eredete, hogy Jézus Krisztus, tehát ez az I és a CH, Teó, Hűosz, Szótér. vagyis Jézus Krisztus Isten fia megváltó vagy üdvözítő. Szótér az megváltó vagy üdvözítő. Tehát a halnak a betűi azok a krisztológiából, a Krisztusról szóló tudományból állnak össze, és amikor mi megyünk a közlekedésben, a forgalomban, hogyha valaki egy ilyet kitesz az autójára, én már gondolkoztam rajta, hogy hát ez egy gyönyörű tanúságtétel, ez egy hitvallás. Hiszen a közlekedésben, hát különösen a mai viszonyok között, amikor rengeteg autóval, most már sokkal, de sokkal több, mint évekkel, nem beszélve évtizedekkel ezelőtt, autópályák vannak, nagyon komoly, veszélyes, feszült forgalmi helyzetek, és egyáltalán stresszes a világ, hát bizony nem kell messzire menni egy nekünk Krisztus követőknek, hogy megmutassuk a hitünket. Annak idején Czakó István kanonok úrnak nagyon megfogott az az elmélkedése, egyébként a Lélekszava sorozatban is, itt a Szent István Rádióban, hogy kérem, hát a közlekedésben megmutathatjuk, hogy keresztények vagyunk, és megszentelhetjük. Tehát ahogyan viselkedünk, amilyen türelemmel vagyunk, hogy nem beszélünk csúnyán, vagy ha valamilyen nehéz helyzetben, ne adj Isten, balesetbe kerülünk, akkor is Jézushoz hasonlóan viselkedünk, egyáltalán a közlekedési szabályokat betartjuk, akkor megszenteljük az életnek ezt a nagyon fontos területét is. Még valaki ezt is felvállalja, hát akkor egyébként ez egy kötelezettséget ró magára, hogy hát hogyha mondjuk ne adj Isten valakivel koccan vagy ütközik, akkor nem viselkedhet akárhogy, hanem hát krisztusi módra. Ez egy nagyon szép dolog, és hát itt még akkor ugye nem vagyunk a templom közelében, hanem egyáltalán a közéletben vannak olyan keresztény szimbólumok, például ez is, vagy hát meg lehet említeni természetesen a keresztet, de hát az autókon nem olyan gyakori, de hogyha valaki például a nyakában hord keresztet. A minap egy rövid történet, találkoztam a kórházban, hát beteget látogattam egy műtős fiúval, és beszédbe legyettünk, hát egy hatalmas nagy kereszt, nem túlzottan, meg nem kihívóan nagy volt a nyakában, csak így még ki is tette, azt mondja, kiteszem már, hogy látszódjék, és hát mondom, bocsásson meg, hogy így mondom, hogy látom, hogy olyan örömmel, meg büszkén visél ezt a keresztet, természetesen. Hát aztán én bemutatkoztunk egymásnak, mondom, én ennek nagyon örülök, mert felvállalja a hitét, én úgy gondolom, hogy keresztény, ugye? Igen, keresztény vagyok, hát mondta, hogy ő nem tartozik úgy. Egyébként fiatalokra, meg mai emberekre ez jellemző, hogy azt mondják, hogy én döntöm el, hogy, hát, hogy milyen módon tartozok az Istenhez, tehát nem a tételes, nem egy vallási közösséghez tartozott ez a fiatalember sem, de azt mondta, hogy Jézus Krisztus az Úr. Na most ez is egyébként egy nagyon ősi hitvallás, hogy Jézus Krisztus az Úr. Hát a legkorábbiak egyike. Pontosan egy hitvallás, hogy Jézus az Úr. Aztán ennél természetesen hosszabbak, meg még komolyabbak is vannak.
Még az autókhoz visszatérve, igen, ez egy nagyon szép tanúságtétel, hogyha valaki egy hal szimbólumot ráragaszt az autója hátára, de nagyon-nagyon sok autóban látjuk azt, hogy például a visszapillantó tükrön rózsafüzérló, vagy már olyat is láttam, hogy nem csak a visszapillantó tükrön, hanem még a sebességváltóra is rá van tekerve egy rózsafüzér. Őszintén szólva én ezt túlzásnak tartom, mert szerintem a rózsafüzérnek nem a tükrön van a helye, vagy nem a sebességváltón. Akár be lehet tenni a kesztyűtartóba is egy rózsafüzért egy kis szentírással vagy szentképpel együtt. Csabi atya, neked erről mi a véleményed?
Nagyon-nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert valóban a rózsafűzért, a szentolvasót sokan ismerik, sokan nem. Mindenképpen beszélgetésnek az alapjául szolgálat, ugye? És hát hála jó Istennek hallok olyan egyházközségi tagokról, akik most legutóbb is volt ilyen beszélgetés egy néhány napja, és ezért is érintett jól ez a kérdés. Egy hölgy kérdezett egy fiatalembert, hogy látom, hogy itt van a visszapillantó tükrön azt mondja az illető közbevágott, hogy hát ez olyan szép lánc, én szeretem. Na de tudod, hogy tudja, vagy nem tudom, tegezhetlek, természetesen tudod, hogy ez nem csak egy egyszerű lánc, hanem egy olyan lánc, ami imádkozni lehet. Én hív ember vagyok, én tisztelem a hív embereket, és hát így egyébként azért tettem rá, hogy szerencsét hozzon. Na azt mondja, hogy na most itt figyelj csak ide, itt szeretnék neked arról beszélni, hogy ez nem egy talizmán, ezt nem így kell felfogni, hanem tehát nem egy szerencsét hozó, egy ilyen nem babonás módon kell körülvenni, és itt azt, hogy mondjam, hogy bizony a babonaság az mindenképpen kerülendő a mi katolikus hitünkben, akár ezeket az eszközöket, jelképeinket, gesztusainkat tekintve. Tudjuk, mit jelent az? Azt jelenti, nem eszköznek tekintünk valamit, hanem valamit önmagáért bálványozunk. Önmagáért tisztelünk, attól gondoljuk, hogy erőt nyerünk. És akkor azt mondta ez az illető, ennek a fiatal embernek, ez a hölgy, hogy egyházközségi tagunk, hogy figyelj csak, ezt úgy hívjuk, hogy rózsafűzér, másképpen szentolvas, mindig időszerű, erről beszélünk, minden részének megvan az értelme, például itt van, nézd meg, a kereszt, egyébként a megváltásunknak szent jele. Tudod, hogy ki halt meg ezen? Persze Jézus, nagyon jó és nagyon fontos. Na most akkor, és akkor a többit is mondhatom, nagyon-nagyon felkeltette az érdeklődésemet, és akkor szépen elmondta az illető, hogy a különálló szemekre, ugye mi atyánkokat, aztán tíz üdvözlégy, mi atyánkok, és így bemutatta a rózsafűzért, és azt mondta az illető, hogy hát, most, nagyon-nagyon meglepett, én nem is gondoltam, hogy ez ilyen gazdag, ez az eszköz, és nagyon szépen köszönöm önnek, most már másként fogok rá tekinteni, és akkor azt mondta, azaz fejezte be az egyházközségi tag, hogy a köszönetedet úgy fejez ki, kérlek szépen, hogy imádkozd. Mert ez nem egy lánc, ez egy, amit a nyakunkba teszünk, mert talán az is elhangzott, hogy néha ő vagy a gyerekei a nyakukba teszik, nem ezt, hanem más rózsafűzéreket. Ez nem egy ékesség, nem egy szerencsehozó talizmán, szerencsehozó eszköz, hanem a hitünknek a kifejezése. De egyébként én teljesen igazat adok neked azzal kapcsolatban, hogy egyfajta egyensúlyt érdemes megtalálni, hogy amikor például hogy a sebváltóra, sebességváltóra teszik a rózsafűzért, ez már kicsit szerintem túlzásnak tűnik, vagy pedig hát erre, hogy a visszapillantó tükörre is tudnélik, és egyébként érdekes dolog, hogy őszintének kell lennem, megcsodálom azokat, akik a hal szimbólumot kiteszik, de nem, én például még nem tettem ki, nem, de nagyon sokat gondolkodom egy ideje róla, mert ugye pap is vagyok, tanúságtétel is, és hát az, hogy ugyanakkor viszont az embernek van egy természete, és mindig türelmesnek, kedvesnek, szeretetteljesnek kellene lenni, de hogyha olyan váratlan helyzet ér, akkor bizony lobbanékony is tudok lenni, ami ellen küzdeni kell, mert Jézus lelkületéhez kell hasonlítani, és hát szóval az embernek meg kell gondolnia, hogy eszközökkel mutatja be a hitét, vagy pedig a viselkedésével, a magatartásával, amikor valakivel kapcsolatba kerül, például felvesz egy szerencsétlenül járt embert, kifogyott a benzinje, vagy valamilyen, látszik rajta, hogy valamilyen sebesülés érte, vagy nagy bajban van. Ugye, hát akkor irgalmas szamaritánusként segíteni kell rajta, mert rajtunk is segítenek. Rajta már nagyon sokszor segítettek is. Jóisten áldja meg az összes embert, aki ezt tette. Tehát a magatartásunkkal kell kifejezni, neked teljesen igazad van. Ha viszont olyan emberekkel találkozunk, akiknek az autójában ez van, akkor ez alkalom arra, hogy a hitben, a katolikus hitben egy kicsit tanítsuk a hitre, a katolikus hitre, és elmondjuk, hogy ez milyen örömöt, boldogságot jelenthet nem csak neki, hanem a szeretteinek is.
Még egy kicsit ugyanitt az autóknál maradva és a tanúságtételnél maradva, ugye az utazóknak a védőszentje Szent Kristóf.
Nagyon jó.
És a szentelt vízre is biztos, hogy többször ki fogunk térni, de például úgy, ahogy egy lakást, egy házat meg lehet szentelni, meg lehet áldani, egy autót is meg lehet áldani. Habár ennek szerintem annyira hagyománya nincs az egyházmegyénkben. Mondjuk én emlékszek arra, hogy volt már erre például a Egerben a bazilika körül is egyszer, hogy megáldották az egyik szentmise után az autókat. Annak idején én is megáldattam az autómat. Szoktak-e téged erre kérni lelkipásztorként, hogyha valaki új autót vásárol, akkor áld meg?
Megint csak azt mondom, hogy teli találat ez a kérdés, el is mosolyodtam. Persze eszembe jutott egy történet, méghozzá saját szolgálati autómmal kapcsolatban, és hát köszönet érte az egyházmegyének, mert nagyon fontos munkaeszköz, enélkül nem tudnánk a tevékenységeinket ellátni. Na most ezt 2017-ben kaptuk, és emlékszem, hogy egyházközségi rendezvény volt, talán pont azon a napon, amikor megkaptam, egyébként pontosan Apor Vilmos püspök úr liturgikus emléknapján, tehát azt hiszem május 23-án 2017-ben, és akkor beszélgetünk, hát férfiak körülvették, és mondták, hogy de tényleg akkor még ez a Balénó, most meg már úgy nem is gyártják, de egyébként hát jó, meg megbízható autó, sok-sok előnye van. Azt mondták ott a férfiak, egyházközségi férfiak, hogy neki kifejezetten tetszik a formája, meg nem is egy kis autó, és valóban én is elcsodálkoztam, hogy kisebbnek gondoltam, de azt mondja az egyik fiatal ember, és hát ő is azért hitben jártas, azt mondja, látom, meg van szentelve. Hát mondom, honnan látott ezt? Hát azt mondja, a szentelt víznek a nyomai ott vannak az autódon, ugye, és akkor rögtön, úgyhogy látom, már a szentelés meg volt. Hát mondom, gratulálok el is, mert többiek is mosolyogtak. Tehát ez is milyen szép, hogy ilyen apró, pici jelekből is ott voltak valóban a vízcseppek, ahogy szóródik ugye a szentelt víz. Ott volt rajta, de hát az már nem frissen volt, és de hát tudjuk, hogy sóval kevert víz, és ugye egy ideig hát az ott marad. Na most ez már azért másnap volt, vagy harmadnap, és még mindig ott volt. Megemlítem az egyik paptestvéremet nagyon, meg hát vannak azért egy jó néhányan, ugye Szent Kristóf az utazók védőszentje valóban. Még a főangyalok közül ugye Szent Ráfaelt is szokták emlegetni, de hát azért Szent Kristóf július 25 elsősorban az utazók védő. Megint csak azt mondom, hogy a német nyelvterületen, ugye osztrákoknál, németeknél ennek még talán most is nagy hagyománya van, meg más német ajkú országokban is valószínű, hogy így van, és hát természetesen még ezen kívül más államokban is. Na most nálunk tapasztaltam azt, hogy aki a jelenleg már Encsen szolgáló Gulyás Zsolt plébános atya, amikor Karcagon volt, én ezt most így kimondom, mert nagyon-nagyon tiszteltem, becsültem ezért, hogy most én azt hiszem, hogy ő vezette be azt, hogy Szent Kristóf ünnepén, illetve ahhoz közeli vasárnap meg áldotta, megszentelte az autókat és a kerékpárokat. És annyira nagy boldogság volt az emberek számára, ugye előtte szépen meghirdette, nem tudom, legalább egy héttel, vagy két héttel is akár, és hogy akkor testvérek, és akkor már utána egy jártösvény volt, és itt azt kell megemlíteni, hogy nagyon érdekes a mi egyházmegyénk, mert például ahonnan én jövök, hát ott a kerékpározásnak ott nincs úgy kultusza, vagy nincs hagyománya, de merem használni ezt a szót, hogy hagyomány, vagy szinte kultusz, hogy hát beszéljünk Mezőkövesdről, ugye rengetegen kerékpároznak, vagy más városok, így elnézem a saját egyházmegyénket, vagy más megyéket, egyházmegyéket, és hát ott Jász-Nagykun Szolnok megyében is, Karcagon is nagyon sokan kerékpároznak. Persze most már, hála Istennek, megfelelő körülmények között egyre több kerékpárút van. Ugye, és akkor ez a biztonságot növeli, de szóval nagyon, de nagyon meg lehet érinteni az embereket ilyen módon is, vagy pedig a már hívőket a hitükben erősíteni. Mert egyébként akár autót nézünk, akár kerékpárt, életem során áldottam meg egy néhány autót, sőt, volt Sárospatokon egy olyan fuvarozó, akinek a teherautóját áldottam meg. Volt egy jó néhány ilyen alkalom, mostanában is szokták kérni, de amiért most beszélgetünk, hogy azok szokták például ezt is kérni, akik tudják azt, hogy ezek mögött a jelképek, ezek mögött a gesztusok, ezek mögött a szertartások mögött az van, úgynevezett szentelmények, nem szentségek, de az Isten segítségét kérjük mindezek által, akár a szentelt víz által, a hitünket fejezzük ki például a halszimbólummal, de valóban, ami aztán majd később is el fog hangzani, biztos vagyok benne, hogy a szentelt víz és a különböző szentelések azok a hitünknek a megerősítői.
A keresztény jelképekről Kormos Csaba gesztelyi plébánossal beszélgettünk.
Thank you.
Selfie pontokat adtak át Kisújszálláson, és az időutazás a Gémes kút körül címmel megtartották a Szent György napi kihajtási ünnepet is a településen. Dr. Habil Kovács Tibort, a település társadalmi megbízatású alpolgármesterét kérdezzük. A közelmúltban a településen 8 selfie pontot adtak át. Kik kezdeményezték ezt? Őszintén szólva megmondom, hogy én most találkoztam először ilyennel, ezzel a modern megoldással. Kik kezdeményezték, és hol helyezték el ezeket a selfie pontokat?
Ez igazából a Városvédő és Szépítő Egyesületnek a kezdeményezése, illetve kivitelezése. Ők azok, ugye ezt már mondtam más műsorban is, hogy a legnagyobb létszámú kisújszállási civil szervezet, és vélhetően a legaktívabb is, akik immár évtizedek óta értelemszerűen ez a fő célkitűzés, a város szépítése, értékeink megőrzése, továbbadása. És ez is egy olyan alkalom volt, hogy folyamatosan pályáznak, és értelemszerűen több sikeres pályázatot tudhatnak magukénak, és ennek kapcsán készítették el és avatták fel ezeket a selfie pontokat. Ugye, akit nagyon érdekel, ez meg is található a Facebookjukon, hogy milyen pályázatból készültek el ezek a selfie pontok, és összesen 8 darab van. Ezek a város, azt mondom, hogy néhány jellegzetes, valamilyen épített öröksége, és ezek közül, amit érdemes szerintem megemlíteni, igazából, ami akár országos egyediséget is jelent, a Süsü játszótér, amit 2018-ban avattunk, aztán az első világháborús emlékműnél, a Városháza parkjánál, értelemszerűen a Városháza, illetve a Városháza gyönyörű épületén túl talán a másik legszebb épületünk, ez a Vigadó épülete. Úgyhogy ezeknél található meg, illetve még néhány helyi jelentőségű épületnél, és akkor már magukat ezeket is végigjárva egy szép sétát tehetnek az érdeklődők.
És ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy ha valaki erre a helyre rááll, akkor magával, az épülettel tud egy szelfit készíteni.
Így van, az épülettel vagy az emlékművel, a szoborral, így van pontosan. Elvileg ki van az mérve, hogy honnan a legoptimálisabb, honnan lehet a legjobb képet készíteni, és ez nem csak annyi, hogy egy szelfi pont, tehát ez egy gránitkő, ott van, hogy mit lehet látni, illetve mi az épített emlék, az az örökség, amit érdemes megörökíteni, hanem van egy QR kód is, és hogyha arra valaki rámegy az okostelefonjával, akkor tovább mehet a kisújiértéktár.hu oldalra, és akkor ott információkat, tudnivalókat lehet elolvasni, megnézni erről az adott emlékről.
Igen, tehát tulajdonképpen ez olyan, mintha egy modern eszköz segítségével a turista, a vendég önmagát kalauzolna a városban.
Így van, pontosan, tehát tulajdonképpen önmagának egyfajta idegenvezetője lehet a település jelentősebb pontjainál. Én remélem egyébként, hogy lesz ennek folytatása, tehát ez messze nem az az értékmennyiség, amennyivel bír Kisújszállás, hiszen nemrégiben adtunk ki egy értékünk Kisújszállás című nagyon szép reprezentatív kiadványt, és abban az akkori állapot szerint 159 értékünk van. Nyilván itt az épített örökségtől kezdve a szellemi, kulturális örökségen át a mezőgazdasági termelés jellegzetességeig, indián rizs kultúra, tehát az ez ennél jóval bővebb.
Nevesítsük már meg, hogy hol találhatók ezek a selfie pontok.
Az Illési Kossuth emlékkapu, a Kunkapu, a Süsü játszótér, az első világháborús emlékmű, a Városháza, a Vigadó, a Piculás civilház és a Pásztorkodás emlékhelye. Ez egyébként egy szép kis séta, tehát mondjuk úgy, hogy a város nyugat-észak-nyugati részétől kelet-kelet-dél-kelet felé haladva. Úgyhogy egy szép kis séta, hogyha ezt valaki oda-vissza bejárja. Úgyhogy már meg is van a fél kardiózás aznapra.
Szent György napján, április 24-én emlékezünk arra, és akkor történik meg az állatoknak a kihajtása tulajdonképpen a szabadba, és Kisújszálláson erre is nagy hangsúlyt fektetnek. Milyen rendezvény kapcsolódik ehhez?
Én mindig azt mondom, hogy a számomra legkedvesebb téren, nem is ez a neve, hogy József Attila tér, de én elneveztem annak, mert hogy a József Attila utcán van, de egy szép kis teresedés található Kisújszállás keleti részén, és már hosszú évek óta megrendezik a városvédők minden évben ezt a rendezvényt, és ez volt a 15. alkalom, tehát egyfajta jubileumi összejövetel, és ilyenkor tényleg a pásztorkodásra emlékezünk, a pásztor őseinkre, eleinkre, akik ezt a nemes hagyományt ránk hagyták ilyenkor. Ugye itt található egy gémes kút is, tehát van vízhúzó verseny, van karikás csattintó verseny, aztán van lovas bemutató, lehet szekerekre, lovas kocsira felülni, és így tovább. Gyerekeknek is ez egy nagy élmény szerintem, aztán lehet a szalmi és csuhéfonóknál lehet gyakorolni ezt a nagyon szép népi mesterséget is, illetve hát van kiállítás fotókból, ami a pásztorkodásnak állít emléket, valamint vannak olyan a pásztor élethez köthető tárgyakból kiállítás, ami tényleg pazar egyébként, pedig ez egy idéglenes dolog, tehát a szabad ég alatt állítunk fel sátrakat, és akkor ez egy pár órás rendezvény, mindig a Szent György naphoz kapcsolódva, és hát természetesen a főzés az nem maradhat el, úgyhogy mi a lebbensből készült ételt, azt nem slambucnak hívjuk, meg mi másként is készítjük, mi öreg lebbensnek hívjuk, úgyhogy többek között ezek főnek a bográcsban a baráti társaságoknál, illetve hát babgulyás, illetve kinek mihez támad, vagy mire támad kedve. Volt most kvízjáték is, amire pár hétig lehetett nevezni, úgyhogy annak is meg volt a sorsolása, kik voltak a nyertesek, ugye a város épített értékeiből. Úgyhogy nagyon jó kis kvíz volt egyébként, tehát el kellett azért gondolkodni, meg ha valaki nem tudta, akkor komolyan utána kellett nézni. És hát természetesen ez is egy olyan rendezvény, ami a tavasz ünnepét is jelenti. Tehát örülünk annak, hogy eljött a tavasz, és tulajdonképpen ezzel hát talán a turisztikai szezont is megnyithatjuk, illetve egy felhőtlen szórakozás, amikor együtt lehetnek a barátok, ismerősök, családok.
Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert Sinkovics Andreát hallották.
Olha paso de batuque que ela sabe dar. Olha dois dos quadrados que ela sabe dar. Olha só o remelejo que ela sabe dar. Isso aqui é um pouquinho de brasileira. Deste Brasil que canta é feliz, feliz, feliz.
Que canta feliz, feliz, feliz. Também um pouco de uma raça que não tem bem de fumaça. Não se entrega, não. Olha a gente nas cadeiras que ela sabe dar. Olha a dona. Que ela sabe dar, olha a passo de bato que ela sabe dar, olha as olhas melejo que ela sabe dar, olha a gente nas cadeiras que ela sabe dar, olha a passo de bato que ela sabe dar, olha a tonda dos quadrinhos que ela sabe dar, olha as olhas melejo que ela sabe dar. Morena boa que me faz penar, olha a sandália de vim pro samba samba. Morena boa que me faz penar. Olha a sandália de vem pro samba, samba. Que ela sabe dar, olha tudo, os quadrilhos que ela sabe dar, olha só o remelejo que ela sabe dar. Jeito nas cadeiras, 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 jeito nas cadeiras.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!